Magyar zenetörténet. A Gregorián új stílus. Dobszai Ágnes előadása.
Tehát a múlt órán, ha jól emlékszem, és a magukhoz kitáneznek a jegyzetekbe, ugye nagyjából eljutottunk a középkornak a forrásainak az ismertetéséhez. A Gregorián új stílusnak, ha emlékeznek, azok voltak az ismertető jegyei, először is új műfajok jöttek létre, másodszor is bizonyos régi műfajoknak a repertoárja nagyon kibővült. Egyáltalán mi az új stílusnak a kiinduló pontja? Ugye a liturgikus zenében is teret kap egyre inkább a költött szövegek feldolgozása, ha visszaemlékeznek. Tehát megjelennek a liturgikus zenében, a misében és a zsolozsmában az olyan énekek, amelyeknek most már nem csak a Bibliából lehet a szövegük, hanem költemények is lehetnek a szövegeik, mégpedig nagyon magasrendű teológiai tartalmú és a latin nyelvnek a nagyon mély ismeretét tanúsító, tényleg azt mondani, hogy értékes költői szövegek, amelyek főleg Franciaországon ott indult el ez az egész irányzat, hogy így mondjam, tehát nagyjából a 1100-as évek tehető ennek a fénykora, a virágkora. Melyek lehetnek azok a műfajok, amelyek ilyen szempontból gyarapodnak? Elsősorban a himnusz, ahogy a Zsuzsi mondja, ami eleve ugye egy költött műfaj volt, a régi ambrozián himnusznak a 8 szótagos, jambikus, nagyon egyszerű strófa szerkezete mellett megjelenik egy másik formaképlet, amire egyébként annak idején volt is példa a zenehallgatási anyagokban. Olyan sorszerkezet lesz elsősorban a divatos, amely magasabb szótagszámú, inkább troheikus löktetésű, nem olyan jambikus löktetésű, és a leggyakoribb képlete ugyanaz, mint ami a szekvenciáknak is, ugye, ami szintén az új műfajok közé tartozik. Az egyik leggyakoribb strófa képlete az lesz, hogy 8 plusz 8 plusz 7-es sorokból áll, illetve ezeknek a különböző bővüléseiből. Nálunk Magyarországon tulajdonképpen ahhoz képest, hogy egyébként a gregorián zene milyen későn terjed el a nyugati kultúrákhoz képest, ez a fajta gregorián új stílus elsősorban ebben a két műfajban, a himnusz és a szekvencia műfajában nagyon hamar megjelenik. Hogy ennek pontosan mi az oka, ezt nem tudjuk, az minden esetre biztos, hogy ebben az időben van rá adatunk, hogy a 12. században több magyar teológus, klerikus, talán kántornak szánt fiatal szerzetest vagy klerikust küldenek Párizsba. Erről konkrétan van egy adatunk, egy följegyzés szerint, hogy harmadik Béla király, az egyik tehetséges klerikusát, akinek még a nevét is tudjuk, úgy hívták, hogy Elvinus, elküldi Párizsba a latin szöveg tanúsága szerint az új, ugye novam melodiam, az új dallam, az új zene megtanulására. Na most, hogy mi lehet ez az új zene, ez majdnem biztosnak mondhatjuk, hogy ez a fajta új stílusú gregorián lehet az új zene. Itt még egy dolog merülhet fel, hogy mi az az újdonság a zenében a 12. század közepe vége táján Párizsban, amiről még tanultunk korábban, egy másfajta, kicsit másfajta zenélési mód. Minek a korszaka 12. század vége Párizsban, nevében is benne van. Párizsi Notre Dame, a párizsi orgánumnak a megjelenése. Ugye pontosan ez az időszak, amikor Párizsban a Notre Dame körüli úgymond iskolában, ami persze nem egy konkrétan értendő iskola, megjelenik a többszólamúságnak az első igazán magas szintű fajtája, ugye az orgánumnak az a szervezett fajtája, amit párizsi orgánumnak hívunk, Párizsi Notre Dame orgánumnak hívunk. A két legnagyobb mestere, az első két ismert zeneszerző név a világtörténelemben, Leoninus és Perotinus, ugye? Ez az időszak még Leoninusnak az időszaka, aztán egy kicsit később Perotinus időszaka. Nagyon sokáig azt feltételezték a történészek, hogy talán ezt a bizonyos Elvinust a Notre-Dame-i orgánum elsajátítására küldték ki. Ezt azért nem nagyon lehet bizonyítani, mert nálunk Magyarországon a Párizs Notre-Dame stílus a többszólamúságban sem honosodott meg sohasem. Tehát nálunk az orgánumnak egyszerűbb fajtái terjednek el, de pont ez, amit ott lehetett volna helyben, hogy így mondjam, tanulmányozni, az nálunk soha nem jelent meg, a Leoninus féle és a Perotinus féle orgánum. Úgyhogy sokkal valószínűbbnek tarthatjuk, hogy ez a bizonyos új dallam, új stílusnak a megtanulása, ez a új gregorián műfajoknak a tanulmányozására szolgált. Erre az is mondhatjuk, hogy bizonyítékú szolgál, hogy a Notre Dame mellett a másik nagyon híres egyházzenei központ ebben az időben, az úgynevezett Szent Viktori apátság volt, ami Párizsban található, egy ágostonos rendi apátság, amelynek ebben az időben igen sok tudós költője volt, hogy így mondjam, teológusai, klerikusai, tehát ez a Szent Viktor apátság, úgy hívják. A 12. század közepén a szekvencia és himnusz költészetnek a legnagyobb fellegvára volt, hogy így mondjam, Párizsban. Valószínűnek tarthatjuk, hogy ilyen úgynevezett Szent Viktori, ugye pont a kolostorról Szent Viktori szekvenciáknak nevezett stílus tanulmányozására küldhették ki Elvinuszt, és valószínűleg jól meg is tanulhatta, és haza is hozhatta, mert néhány év leforgása alatt, már az 1190-es években, tehát évtized leforgása alatt Magyarországon egyszerűen megjelennek ezek a fajta új szekvenciák, ez a 8+8+7-es sorszerkezetű és nagyon igényes középkori latinsággal megírt költemények és zenék. Az apropója ezeknek az új műveknek az, hogy ebben az időben történik meg 1192-ben Szent László szentté avatása, amire természetesen a szentnek az ünnepére a teljes napi zsolozsma és misa anyagot meg kellett írni, mert hiszen az nem volt bent a közös európai anyagban. És a Szent László ünnepére készült misa anyag és zsolozsma anyag, az már ezt az új gregorián stílust használja, mind a szövegek tekintetében, mind a zene tekintetében. Hogyha megnézzük, hogy a zenében mi a jellemzője ezeknek az új gregorián daraboknak, akkor mit tudunk, mire emlékeznek, mit tudunk az új gregorián stílusnak, mi a különbözősége a klasszikus gregorián repertoárral szemben. Gondoljanak egy kicsit a dallam világára egy ilyen újabb tételnek, hangkészletére. Milyen hangkészletet használnak a klasszikus gregorián darabok? Igen, az egyházi hangnemeket hogy hívjuk? Mibe szok? Tónusok, ugye? Tehát van a 8 tónus, és a 8 tónusnak, most nem csak arról van szó, hogy van egy hangkészlete, amire azt mondjuk, hogy olyan, mintha, mondjuk gondolnak ugyanez ugyanígy kell felfogni, mint mondjuk a későbbi klasszikus korban a dur és mol hangnemeket. Tehát van az A-dur, és van Mozartnak az A-dur zongora versenye, ami ugye nem azonos, mert az egyik az egy hangkészlet, a másik pedig egy abban megszólaló dalla. Ugyanígy a gregorián zenében van 8 tónus, ami hangkészlet, és vannak bizonyos műfajcsoportok, amelyek aztán egy bizonyos dallam típust kreálnak ezekből, hogy így mondjam. Egyébként ez fordítva történik, persze abból vonatkoztatják el a tónusokat. Tehát mondjuk azt, hogy vannak második tónusú traktusok, vannak ötödik tónusú traktusok, vannak nyolcadik tónusú antifonák, és így tovább. Ami nem egy hangkészletet jelent, hanem egy dallam világot jelent, ami meghatározott formulák kerülnek elő. Az ember egyébként onnan ismeri fel a tónus legtöbbször, nem csak az, hogy megnézi, hogy mi a záró hangja, meg mi a tuba hangja, meg egyebek, hanem vannak olyan jellegzetes kezdő, meg sorzáró formulák, amelyek az adott tónushoz mindig tartoznak. Ez ugyanolyan, mint azt mondom, hogy egy A-dur kadenciához hozzátartozik a 4-5-1, vagy a szubdomináns domináns tonika az állat. Ugyanígy azt mondom, hogy a gregorián móduszokban is, vagy tónusokban is vannak zárófigurák, kezdőfigurák, félzárlati figurák, szövegközpontozó figurák. Tehát borzasztó jól megjegyezhető, meghallgatható. Tehát erről föl lehet ismerni a tónust akkor is, hogy nem egy egész tételt látunk, nem látjuk mondjuk a végét, hogy ez egy 8. tónusú figura, vagy egy 7. tónusú dallamfigura. Tehát a klasszikus gregorián zenét ebben a 8 tónusban szoktuk sorolni. Itt van az egyik döntő különbség az új stílusban, ami megjelenik, hogy itt a 8 tónuson fölül lép a dallam, ennek az az oka, hogy kitágul az ambitus. Tehát most már általában ugye a klasszikus gregorián darabok bőven beleférnek egy oktávnyi ambitusba, egy-két kivételtől eltekintve, mondjuk ilyen régi ritus offertoriumok, tehát az órómai például, az ambrozián offertorium, azok kiléphetnek ebből a keretből, de ott nem maradtak a tónusnak a világába. Itt viszont kilép az oktáv keretből nagyon sokszor a dallam, tehát egyszerűen megnyúl az ambitusa. Ennek két oka lehetséges, az egyik az, hogy a szövegek, ugye a költött szövegek általában hosszabb sorosak, és egy dallamsor be tud járni ennek következtében nagyobb ambitust is. Meg hát egyébként is nyilván a zenei hallásnak a fejlődésével új igények lépnek fel. Itt nagyon fontos, hogy a világi zenének is minden bizonnyal valamiféle kölcsönhatása van az egyházi zenével ebben az időszakban. Tehát az egyik, hogy megnő az ambitus, ennek következtében kilépünk a tónusból, tehát nagyon sokszor azt szoktuk mondani, hogy a dallam egyik fele mondjuk 7. tónusban van, a második fele már 8. vagy tehát két tónustal tudjuk csak jellemezni a dallamot. Sőt, igazából a hallásmódnak a változására az is jellemző, hogy teljesen megszűnnek az egyes tónusokhoz tartozó kis formulák, és más hangkészletek kezdenek megjelenni, mégpedig hát a modális sorok, de most már sőt, adott esetben a dur, hát persze nem a később értelembe vett ugye összhangzatos moll és dur, de mindenképpen a hétfokú sorok jelennek meg, a modális sorok jelennek meg, és most már inkább azzal tudjuk jellemezni, hogy egy dor dallam, egy jón dallam, egy mixolid dallam, ott, ahol ezek a jellegzetes modusformulák nem jönnek elő, ott már inkább a későbbi modális hangsorokkal tudjuk leírni, hétfokú modális hangsorokkal tudjuk leírni ezeket a dallamokat. Tehát ez egy, gondoljanak bele, hogy ez egy nagyon nagy hallásmódbeli változás, hogy kilépnek a tónus keretből, és megjelennek a később használatos, ugye a reneszánsz végig használatos modális soroknak a a jellegzetességei. Ez az egyik, a másik pedig, mint mondtuk, ugye az, hogy szinte mindegyik új stílusú műfaj költött szövegű, ennek következtében ezeknek a írása nagyon meggyorsul, vagy nagyon sokat írnak. Tehát rengeteg szekvencia, rengeteg új himnusz keletkezik ebben az időben, és vannak olyan verses zsorozsmák is, például ilyen a Szent László ünnepére felmaradt zsorozsma is, amely az egész napnak az anyagát most már nem a megszokott dallamokra és szövegekre veszi, hanem gyakorlatilag az összes antifonát, az összes responsoriumot újra költik. Ennek aztán egész magasrendű költészeti és zenei összefüggései vannak. Például azt tudjuk, hogy van a Matutinum nevű zsolozsma, ugye a leghosszabb éjszakai hóra, amiben a három nocturnusban összesen 9 antifóna hangzik el a zsoltárokhoz. És úgy komponálják végig, hogy például, ha még a tónusok elméletet betartják, itt például a Szent István officiumban van ilyen, hogy az első antifóna első tónusban van, a második antifóna második tónusban, a harmadik harmadikban, tehát most már elméletileg végig gondolják előre, hogy hogy lesz, annak a formuláit használják, tehát mintha egy későbbi mondjuk szimfóniának a tételrendszerét gondolnák végig, ezek egymást is követik. Akkor a másik, amit végig gondolnak, az, hogy melyik antifona milyen rímképletet fog használni. Most már a szövegeket is ugye úgy írják meg az antifona szövegeket, hogy nem bibliai idézeteket vesznek, hanem a szent életére vonatkozó eseményeket, vagy az ő dicsőítése, vagy a hőstetteit elmondja, vagy valami ilyesmi. Ezekből végig írják a verseket, és innél változatosabb költészeti formákat is használnak. Tehát mintegy megmutatja az ismeretlen szerző, hogy lámén 9 különböző versformába, 9 különböző tónusba, ilyen szép egymás utáni rendbe végig tudom komponálni az összes tónust, és akkor mondjuk a magnifikált antifona, vagy valamelyik olyan antifona, az pedig valamilyen ünnepélyesebb, újabb hangnemben van. Tehát azért mondom, hogy ezeket az elméleti végiggondolás, és most már a daraboknak az nagyon fontos, és hozzá tartozik a kompozícióhoz. Változatlanul nem nagyon tudjuk persze, hogy kik a szerzők, ez még mindig nem fontos, de például nagyon érdekes, hogy a Szent László ünnepség kapcsán, ugye Váradon, az ő temetkezési helyén, ott komponálják meg nagy valószínűséggel a Szent László tiszteletére írt napi zsolozsmát és misét. Ott tudjuk is, hogy az egyik legfontosabb költője, zeneszerzője mondjuk így, ezeknek a daraboknak egy Elvinus nevű szerzetes volt, még azt is feltételezik, hogy esetleg azonos azzal az Elvinusszal, akit korábban Béla király elküldött Párizsba, bár ez semmi nem támasztja alá, csak a névazonosság. De azt, hogy nagyon tudta azt a stílust, egy pár évtized után teljes biztonsággal és nagyon nagy invencióval használta, azt mutatják a fennmaradt dallamok. Úgyhogy megmutatnék egy ilyen új költészetre jellemző himnuszt, ugye a Szent László tiszteletére írt himnuszt, amely egyébként ugyanazt a formát használja ebben az esetben, ez elég furcsa, mint a szekvenciát, tehát ez a 8+8+7-es sorokból fölépülő himnuszformát. Egy nagyon szép szöveg, amiben Szent Lászlónak nem csak a szent életét, hanem mint hős királyt, mint hadvezért, hogy így mondjam idézőjelben, mint bátor oroszlánt és egyebeket említi, aki a népnek nem csak mint szent életű példakép lehet, hanem mint hős király is szerepel benne. Tehát ez is egy fontos újdonság, hogy itt most már nem csak az életszentség, hanem az emberi nagyságot is belekomponálják a szövegekbe.
Végünk emlát is nálad, legyünk
sokkal keletkeznek a közben vagy előtte szentjavatott összes magyar szentnek szintén az egész napi officiuma. Elkészül Szent Imre zsolozsmája, Szent Erzsébetnek, ugye az Árpád-hegyi Szent Erzsébetnek a zsolozsmája. Tehát azt lehet mondani, hogy a nálunk igen tisztelt és közben szentjavatott magyar szenteknek szinte mindenkinek a napi anyaga elkészül. Ezek nyilván olyan gregorián tételek, amelyek elsősorban Magyarországon, vagy a környező országokban, vagy azokban az országokban találhatók csak meg, ahol az illető szentnek valamilyen módon tisztelete van. Így például nagyon érdekes, hogy csak tudjanak róla, hogy Árpád-hegyi Szent Erzsébetnek a napjához tartozó zenei anyag Magyarországon nagyon nem található föl, viszont Regensburgban ott megmaradt, miután ugye Árpád-hegyi Szent Erzsébetnek a németországi, ugye odaadták férjhez, tehát ott élte az életét, a rövid kis életét, és ezért németországi kódexekben maradt fenn, vagy kódexben maradt fenn, és onnan lehetett Magyarországra visszahozni, hogy így mondjam, hát a 20. században természetesen, mert nálunk nem nagyon lehetett rekonstruálni ezt az életművet. Tehát ezt mondhatjuk, hogy emlékeznek, múltkor beszéltünk róla, hogy a repertoárnak, amit nálunk gregoriánban énekelnek, kb. 80-85%-a azonos a nyugat-európai repertoárral, tehát ami minden ünnepnek azonos éneke, és abban bizonyos 10-15-20, ezt nem tudjuk pontosan mondani, hány százalékban, ami sajátosan magyar anyag, tartoznak ugye ezeknek a magyarországi szenteknek az immár általában az új stílus teresen használó énekei, és még ide tartoznak néhány olyan tétel, ami szintén nálunk keletkezett, bizonyos más ünnepeknek, nem csak szentek ünnepének a szekvenciái. Ugye a szekvencia költészet volt egyébként, ez zárójelben mondom, ami ebben az időben a leginkább virágzott Európa szerte. Ugye minden országnak voltak saját jó színvonalú latin nyelven író költői, és ezért a szekvencia költészet az, ami a leginkább az adott területre, az adott országra, az adott helységre jellemző. Általában csak egy szűkebb környezetben viszik szét. Nálunk is Magyarországon keletkeztek például a Mária ünnepekre szekvenciák, tehát nem csak a saját szentjeinknek az ünnepére. Ugyanígy himnuszok, alleluja verzusok, és itt tovább, tehát bizonyos műfajok elég érdekesen kibővültek. Ami most nem mutatok ilyet, de még nagyon jellemző erre a korszakra, ugye a tropizálás, ami szintén tulajdonképpen ugyanezt az eljárást jelenti, tehát azt, hogy bizonyos meglévő zenei anyag alá, emlékeznek, erről beszéltünk szintén elsőbe, szótagokat illesztenek, így keletkezik maga a szekvencia műfa is valószínűleg, hogy a jubilus alá ugye szótagokat illesztenek. Később is jellemző az, hogy bizonyos ünnepeknek a kiriéjéhez, glóriájához, tehát például az ordinárium tételeihez, azoknak a formuláira az adott ünnephez tartozó trópusokat illesztenek, ebből nálunk is Magyarországon is elég sok ilyen keletkezik. Egy utolsó felvetés pedig, amiről már múltkor szintén beszéltünk, hogy a középkor folyamán egyre inkább megjelenik az igény a magyar nyelvű gregorián éneklésre is, vagy legalábbis a magyar nyelvű ezeknek a fordítására. Erre két példát szeretnék mutatni. Az egyik, az egy minden bizonnyal Magyarországon keletkezett tedeum, ami azért mondjuk, hogy minden bizonnyal Magyarországon keletkezett, mert ez a fajta dallam változat, ami hallgatható, az sehol máshogy külföldön nincsen. Egy egyszerűbb, egy kevéssé differenciál dallamon éneklik a tedeumot, amelyik még nálunk is megvolt, tehát nálunk is énekelték az Euróban használatos tedeum dallamot, de volt egy melodikusabb, gazdagabb, több dallam formulát használó változata, ami Magyarországon megmaradt latin nyelven, és megmaradt már a középkor második felébe természetesen inkább, de magyarországi fordítás, tehát magyar nyelvű fordításban is. Téged Isten dicsérünk kezdettel, mindjárt megmutatom. Ez annyira népszerű lehetett egyébként, hogy egyrészt több forrásban is fönnmaradt, másrészt később a protestantizmus idején, tehát a reformáció idején megjelenik majd a protestáns graduálokban is, tehát ezt a fajta magyar nyelvű változatot, ugye tudjuk, hogy a protestáns graduáloknak a legfontosabb újítása az, hogy az egyik legfontosabb újítása az, hogy mindent magyar nyelven énekeltetnek, és ez annyira, hogy mondjam, közel állt a kialakuló protestantizmus szelleméhez, hogy ezt lényegében egy az egybe átvették a későbbi protestáns források is, tehát ezek megerősítik, hogy ez milyen népszerű volt. Ugye a tedeum az úgy szokott menni, hogy van egy bizonyos dallamformula, vagy általában egy-kettő, tehát néhány dallamformula, amire az egyes, hát úgymond himnusorokat, tehát nem egy igazi himnusz, de himnusznak szokták hívni, ráéneklik. Itt is ezt fogjuk látni, és azt viszont, hogy van egy, ugye az első egység után egy figuraváltás majd, tehát egy másféle figura fog folytatódni. Utána van egy mélyebb járás, ott a második sor tetején van egy ilyen szentit közzé, úgy kezdődik. Az egy visszamegy ugye egy majdnem egy jó kvintel mélyebbi figurára, és a legtöbb tedeumnak itt nagyjából ez is lesz a záró formulája. Egyébként nagyjából ez követi az a ma használatos népének változata is. Ami aztán igazán újdonság, hogy itt a legvégét a dallamnak, itt, hogy minden naponként téged Úristen, úgy kezdik a szöveg, az egész magasra fölteszi, tényleg egy ilyen jubiláló, dicsőítő befejezése van az egész tedeumnak, amitől nagyon ünnepélyes lesz, egy, szinte egy oktával följebb teszi hirtelenjébe az egész dallamsíkot, és ezzel tényleg egy nagyon ünnepélyes végét hoz a dallamnak, és ettől lesz ilyen nagyon nagy az ambitusa is, mert ezt a felső részét a oktárnak, mert azt még tovább is bővíti, ezt semmilyen más külföldi forrásokban nem szokták hozni, hanem ez az, amitől az egész mindig mutat ki, ez egy speciálisan magyar szerzemény, mert csak ebben a változatban van meg.
Yeah.
Egyedibb magyar kompozíció, persze a szerzőjét nem ismerjük. Fölmerült egy másik kérdés, amit sokat vitatnak máig is a zenészek is és a nyelvészek is, hogy van egy olyan kódexünk, egy domonkos kódexünk a 13. század közepéről, amelyet maguk is biztos, hogy hallottak róla, mert mint nyelvemléket is számon tartjuk, amelyben található az Ómagyar Mária síralom. Ugye emlékeznek rá, hogy múltkor beszéltünk róla, hogy a Prajkódexben, ami egyébként zenei szempontból is fontos, található a halotti beszéd, ami természetesen szöveges, felolvasásra készült. Az első magyar nyelvű nyelvemlékünk. És rögtön a másodiknak szokták említeni, vagy egy picit később, ugye a 13. századból való, az Ómagyar Mária síralom. Máig is vitatott, hogy ezt a szöveget ebben a kódexben éneklésre vagy imádságnak szánták el. A kódex egy domonkos apáca kolostorban fennmaradt, egyébként főleg imádságokat tartalmazó könyvben található. A mintája viszont a párizsi Szent Viktori kolostornak, amiről múltkor, amiről az előbb beszéltem, tehát a Szent Viktori kolostorban komponált Mária szekvencia, a fájdalmas szűzanyának a szekvenciája, aminek ismerjük minden felé Európa szerte a latin eredetiét. Úgy kezdődik, hogy Planctus ante Messia, nem, vagy nem tudják, de egy 1100-esek végén írt, tudjuk is, hogy egy francia ottani klerikus által komponált latin nyelvű szekvencia. Ennek tulajdonképpen a majdnem tökéletesen pontos fordítása található benne a kódexben, ez az Ómagyar Mária síralom, ahogy szoktuk nevezni, amelyet meg is próbáltak többször is ráilleszteni ezt a fordítást az eredeti latin nyelvű szekvenciára. Többé-kevésbé rá is illeszthető egyébként, tehát van egy olyan változata, majd most mindjárt meghallgatjuk az eredeti latin változatát, és fogok adni egy sajnos egy példány maradt meg, mert többit valahogy elkommunizálták, amelyben rá lehetett alkalmazni teljesen a verses magyar fordítást ennek a latin eredetihez. Egyetlen egy differencia van benne, hogy ugye a szekvencia úgy épül, hogy sorpárokból, arra mindenki emlékszik, hogy van egy kezdősor, és azt mondjuk egy kisebb szólócsoport éneklés, ugyanarra van egy ugyanolyan rímszerkezetű, ugyanannak a dallamnak a megismétlése egy második sorral. Ez ebből épül fel az eredeti latin szekvencia is. A magyar fordításnál az egy probléma van, hogy ezek a sorpárok végig megvannak, a dallam közepén van két olyan sorpár, amelyeknél nem megismétlés van, hanem A sorra, a következő sornak az A sorra, és aztán a kettőnek a B sorra, tehát ott egy kicsit furán föl vannak cserélve a szövegek, tehát csak úgy illeszthető rá a latinra, hogyha ezt a kis szabálytalan cserét az ember megcsinálja. De énekelhető így is, énekeltük is, és teljesen hihető, tehát még az is lehetséges, hogy egyébként ráénekelték, de miután történetileg ez nem bizonyítható, ezért ezt mondjuk azért inkább csak én érdekességképpen szokták énekelni magyarul. Ezen a felvételen, amit hallunk, ez megjelent annak idején egy Magyar Nyelvemlékek című lemez, amelyen rajta van a halotti beszédnek természetesen csak prózai változata, mindenféle temetési énekekkel körülvéve, Magyarországról származó temetési liturgiájának az énekeivel. És benne van az Ómagyar Mária síralom. Ugye itt még a másik probléma, ami nekünk is nehézséget jelent, hát még egy külföldi számára, hogy ez a magyar nyelv természetesen nagyon nehezen érthető ma. Egyrészt az írás mondja, másrészt az olvasás mondja, harmadrészt ugye bizonyos nyelvtani váltás, tehát azóta nem egészen így beszélünk. Azt választotta végül is a lemez szerkesztése, hogy nem énekeltették el magyarul, hiszen azért nem 100%-osan bizonyítható ennek az énekelhetősége, vagy a korban énekelték, hanem egy színésznő, Molnár Piroska felolvassa magát az olvasatát az akkori 13. századi szövegnek, és utána elhangzik a latin nyelvű szekvencia, ahova viszont egy színész aláolvassa a mai kiejtés szerint az Ómagyar Mária Sirovának az oda passzoló szekvencia sorait, de azt hiszem, hogy fogják érzékelni, hogy tulajdonképpen rá lehetne énekelni. Tehát ez egy kétséges, vagy ez egy éneklésre szánt, vagy egy olvasásra, imádkozásra szánt valami. Tehát lehetséges, hogy eleve az apácák is így olvasták, miközben énekelték a szekvenciát, közben olvasták a magyar nyelvű fordítását. De hát ezt ki tudja.
Hol ég Siron tudatlan, Sironból sepedek, búol oszuk, ehedek.
Ez a régi.
Választ világon túl, zsidó, fiadon túl, ézes ürmentül. Ó, én ézes uradom, egyen így fiadom, Siró anyád tekintsed, búa belejül kinyúghat. Szemem könyvvel árad, érjunkunkból fárad, te vélt hullottja, érjunkunk olérottja. Világ világa, virágnak virága, keserűen kínzatul, vas szegekkel vehetül. Ú, nekem, én fiam, ézes mézül, szégyenül szépségüd, vírüd hiol vizeül. Sirolmom fugászatunk tertetik kiül, én junhunnok belbua, kis sunha nélkül. Végy halál engünet, egyedül ilyen, maradjon urodunk, kit világ féljen. Ó, igaz Simeonnak, bezzeg szoba ére, én érzem ez bútűrűt, kit néha ígére. Tűnled válnunk, de mű valállal, hol így kínzassál, fiom, halál. Zsidó, mit tész, törvénytelen, fiom, mert hol bűntelen. Fúgva, huszkuszva, üllelve, ketve ült. Kegyüttyetük fiomnak, ne légy kegyül magomnak, ahogy halál kínál, anyád ézes fiával, egyenbelű üljétük.
Van ők síralom tudatlan. Síralom túlsik benek, bútor oszok, emelek. Yeah. keservesen kínzatok, vas szegekkel veltel. Úrkedi fiam, édesünk néz,
átérünk, megpróbáljuk majd megnézni mindjárt, hogy tudunk-e valamit ebben az időben a egyházi zenén kívüli muzsikáról. Még egy nagyon fontos változáson mindenképpen be kell számolni, vagy el kell mondani, hogy egy óriási változás történik ugye a középkorban az Árpád-ház kihalása után, amikor is ugye némi anarchiális állapotok után a 14. századtól kezdve, 1300-as évek elejétől kezdve, ráadásul, hogy itt közben van a tatárjárás, közben vannak különböző polgárháborúk, tényleg azt lehet mondani, hogy a Árpád kor alatt elért eredményeinket veszélyezteti az országnak a teljes szétzűlése, hogy így mondja minden szempontból, társadalmilag, gazdaságilag, az egyház politika szempontjából és egyéb tekintetben, ami persze a zene életet is befolyásolja. Ehhez képest hát egy nagyon nagy változás, amikor a Károly Róbert, ugye 1309-től a 14. század elején uralkodónk lesz, és az Anjou-ház uralkodása alatt lehet mondani, hogy egy második nagy lendületet kap az ország minden szempontból, ami nyilván a kultúrára és ezen belül a zenére is kifoghatni. Nagyon fontos, hogy ebben az időszakban a nyugat, tehát a más országokból jött társadalmi és gazdasági folyamatok vagy hatások, azok az országot nagyon befolyásolják, meggyorsítják ugye a gazdasági fejlődést. Egy nagyon nagy átalakulás indul be a gazdaságban, aminek az a következménye, hogy nálunk nagyon erősen megerősödnek új területeken újabb városok. Tehát a korábbi nagyvárosok, amelyek elsősorban ugye azért voltak középponti helyzetben, mert egyházi központok voltak, elsősorban ugye a püspökségekre gondolunk, itt Esztergomon kívül a nagy püspöki székhelyek voltak, amelyek az országnak kulturálisan is, hogy így mondjam, a húzó ereje volt. Ebben az időszakban az ipar fejlődése, a kereskedelem fejlődése miatt olyan területek kapcsolódnak bele az ország és Európa vérkeringésébe, amelyek az adott városoknak a gazdasági növekedése által, azoknak a társadalmi átalakulását is jelentették. Ez elsősorban a mai Felvidék területe, tehát például a felvidéki bányavároson gondoljanak bele, hogy ma is tudjuk, hogy a Szlovákiának a területén a legfejlettebb városok még a elmúlt évszázadoknak a dicsőséges tevékenység ellenére is azok a bányavárosok, amelyek a felvidék területén találhatók. Aztán Erdélynek bizonyos nagyobb városai, tehát Kolozsvár, a mai Nagy-Szeben, amit akkor még csak Szebennek hívtak. A felvidéken mondjuk például akkor lesz igazán központi helyzetben először Pozsony, Kassa, Eperjes, a későbbi a török hódoltság időszakának is majd fontos városai lesznek. Ezekben majdnem mindig az ipar az elsődleges, ami hozza a gazdasági fellendülést, ehhez kapcsolódnak persze, mint mondtam előbb, a kereskedelmi fellendülés, és ez érezteti a hatását a kultúrában is, mégpedig azért, mert ezekben az országokban, ezekben a városokban egy elég erős értelmiségi réteg jön létre. Azt talán nem mondhatjuk, hogy egy olyan méretű értelmiségi koncentráció, mint mondjuk a nyugat-európai egyetemi városokban, tehát emlékeznek, hogy Nyugat-Európában ebben az időben alakulnak sorra a kulturálisan, gazdaságilag kulturálisan fejlett városokban az egyetemek, de nálunk is jelentős, hogy ezekben a városokban iskolák jönnek létre, újabb intézmények, templomok és azokhoz kapcsolódó különböző műveltséget közvetítő intézmények. És a másik, ami nagyon lényeges, hogy egy elég intenzív kapcsolat indul meg az egyes városoknak bizonyos rétegei és a külföld között. Tehát elindul egyfajta nagyon egészséges jövésmenés Európa szerte, tehát tehetségesebb diákokat elküldenek külföldre tanulni. Nálunk is megfordulnak külföldi tanárok, zenészek, papok, stb. És ezek olyan újdonságokat közvetítenek a magyar iskolások, a magyar értelmiség számára, amely hát minden bizonnyal nagyon jó hatással van. Különböző újabb stílusok így kerülnek majd be hozzánk Magyarországra. Tulajdonképpen ez volt az a nagyon virágzó időszak, amely mondhatjuk azt, hogy megadta az esélyt annak, hogy a magyar kultúra, nem csak a kultúra, de most csak a kultúráról beszélünk, a magyar kultúra teljes egészében fölzárkozzon a nyugat-európai városi kultúra mellé. Ugye ez az időszak, amikor beszéltünk róla még elsőben, a nagyvárosi kultúrának a kialakulás, ugye Párizsban, meg a Bolognában, meg a másik az egyetemi városokban, ami a egyházzenének is és a világi zenének is a fejlődését jelentette ott is. Tehát itt az esélye, mondhatjuk, hogy nagyjából hasonló, azonos legalábbis ezeknek a városoknak. De rögtön itt le is kell szögezni, hogy itt ennek, hogy mondjam, a negatív oldala is látszik, illetve hát az az oldala, amitől végül is nem kerültek ezek a mi városaink olyan vezető szerepbe, mint a nyugati nagy kultúrájú városok. Ugyanis nálunk ugye a városi polgárságnak nincs az a fajta megerősödése, csak ha szűkebb az a réteg, akik ebben a kultúrában részesülnek, vagy akik ebbe a kultúrába belekapcsolódhatnak. Nem alakul ki olyan környezete, olyan városhálózat, hogy így mondjam, amely ezt a kultúrát szélesebb körbe terjeszteni. Tehát borzasztó elszórt, borzasztó kevés az a hely, ahol mondhatjuk azt, hogy ahol egy olyan háttér kialakulhat, amely az a lakosság szélesebb rétegei számára ezt elérhetővé teszi. Emellett a másik probléma, hogy Nyugat-Európában a másik kulturális központ a városokon kívül mindig az udvar, a gazdag mecénások, ugye azok az arisztokraták, azok a feudális főurak, akik képesek rá pénzt, időt és egyebeket áldozni, hogy a kultúrát összpontosítsák és terjesszék. Tehát az udvari kultúra. Nálunk sajnos ez a fajta udvari kultúra sem marad meg, vagy nem alakul ki. Tehát gyakorlatilag a királyi udvaron kívül csak nagyon kevés és nagyon szerény mértékű az a nemesi rétegnek, a feudális nemesi rétegnek az a csoportja, akik mondjuk saját könyvtárat, saját zenekart, saját énekeseket, saját művészeket tarthatnak fenn. És tulajdonképpen ezt szokták mondani, hogy az, hogy a török hódoltság után ilyen nehezen tér majd Magyarország magához, az nem csak a török pusztításnak köszönhető, tehát ami majd az 1500-es évekre jellemző, tehát a törökök bejövetelére, hanem tulajdonképpen ez a fajta visszamaradottság, hogy így mondjuk, ez már itt elkezdődik, mert egyszerűen nem olyan széles ez a kulturális háttér, már itt a 13. században sem, amelyből később a pusztítások után könnyen újra teremthető lett volna ugye a 1600-as évek vége után, tehát a töröntől való felszabadulás után a magyar kultúra, tehát ez a lemaradás, ami minket mindig jellemez minden szempontból, ugye gazdaságilag, kulturálisan és így tovább a nyugathoz képest, vagy majdnem mindig jellemez, mondjuk így akkor egy kicsit finomabban. Ez már a középkorban hittel kezdődött, ezzel a nem túl széles rétegek számára elérhető kulturális háttérrel. Ettől függetlenül persze ez volt az egyik, tényleg, ahogy mondtam, az egyik legvilágosabb korszaka az országnak. Jellemző volt ugye itt, hogy városi zeneéletben az egyes városoknak a templomai, a templomokhoz kapcsolódó intézmények külsőjükben is, külsejükben is gyönyörűek voltak, ugye ekkor épülnek az etariesi és más nagyon szép templomok. És ebben az időben, sajnos ugye kicsit nehéz megállapítani, hogy pontosan milyen mennyiségű, de nagyon sok kolostorban meg mások is készülnek kódexek, amelyeknek a fennmaradása sajnos elég szorványos, ugye ez már a későbbi történelmi helyzetekből következik, hogy a fennmaradt források száma ugyan megnövekszik, de nagyon egyenetlen a mai állapotában. A legtöbb helyen az látszik, hogy a Gregorián volt még mindig mindenütt persze az alap. Megjelennek mellette is, erről majd a következő órán fogunk külön is beszélni, a többszólamúságnak az első fajtái, a többszólamú tételek, a misén, liturgián belül is és azon kívül is, bár elég csekély számban, mondjuk Nyugat-Európához képest. Szintén elég csekély számban, de megjelennek a késő középkorban az anyanyelvű népénekek is. Erről még kevesebb az adatunk, de azért lehet rá következtetni. És miután az előbb mondtam, hogy ugye elég csekély számú forrásunk maradt fenn, annál értékesebbé válik számunkra az úgynevezett másodlagos forrásoknak a számbavétele. Ugye mik a másodlagos források? Erről még az első órán beszéltünk. Leírások, anyakönyvek, oklevelek, számadáskönyvek, tehát ahol a zenéről vagy a zenészekről esik szó. Ezeknek a száma viszont szerencsére azért elég nagy, ami fennmaradt a középkor, késő középkorból. Így például rengeteg oklevél, elszámolás, jelentés maradt fenn különböző ünnepi zenélési alkalmakról. Ami hát, ha konkrétan ugye azt nem is írja le, hogy mit énekeltek, mert sajnos ez számukra a legfájóbb, hogy ugye az általában nincs leírva, hogy milyen tételeket énekeltek. Az viszont igen, hogy kik énekeltek, miért, mennyiért, tehát hogy mennyire díjazták őket, és a külsőségek legtöbbször le vannak írva, tehát hogy milyen ruházatban, milyen hányan, milyen díjazásért, hogyan vonultak át innen, oda, onnan, ide, és így tovább. Az sajnos, hogy pontosan mi hangzott el, azt általában nem tudjuk. Az kiderül, hogy egyre szaporodnak az éneklési alkalmak, most itt az egyház zenére gondolok, mert természetesen ezek legtöbbször egyházi ünnepekről szólnak, és a szokásos egyházi ünnepeken és az egyházi szolgálaton kívül egyre több alkalma van az énekeseknek, külön díjazásért, esetleg, hogy mondjam, foglalkozásszerűen, most már nem csak ugye az iskolában a kötelező énektanítás, meg mondjuk egy klerikusnak a kötelezően ott szolgálat mellett, úgynevezett alapítványi miséket például, vagy alapítványokat tesznek. Ezek, amiket úgy szoktunk hívni, hogy votívmisék, amikor valaki hoz egy alapítványt arra, mondjuk egy gazdag városi polgár, hogy a felesége halálának az évfordulóján minden évben a főtemplomnak az ilyen oltáláért ennyi énekes mondjon el a lelki üdvére egy emlékező misét. Úgy hívják, hogy votívmise. Ugye ezek azok, amik nem ünnephez kötöttek, nem az, hogy karácsonyban meg Szentpárton ünnepe, votívmise. Ezt később is ugye használják, vannak ilyen templomok is, ilyen úgy szokták, hogy fogadalmi templomnak szokták fordítani. Ilyen Bécsben is van ilyen a votívkirche, az is ilyen volt, hogy nem egy bizonyos szent tiszteletére, hanem egy bizonyos alkalomra születik. Egyre nő az ilyen alkalmaknak a szám, amikor miséket, vesperásokat és így tovább egy bizonyos célért valaki külön pénzén, hogy így mondjam, teszi. Hát ez olyan, mint ma az alapítványok, hogy XY alapítványt tesz arra, hogy nem tudom, a férje emlékére, vagy a férje hagyatékából pénzeljék azt, hogy egy koncert elhangozzon. Ez nagyjából ugyanezt jelentette. Ez, hogy mondjam, ez nagyon pozitív. Egyrészt azért, mert egyre több igénye zenélési alkalom van az énekesek, zenészek számára. Pénzt ad az egyháznak is, mert természetesen nem csak a zenészek kapnak pénzt érte, hanem az egyházi alkalmazottak is. És látszik, hogy a tehetősebb arisztokrata családok, a tehetősebb polgárok számára az egy fontos dolog, hogy igényes, szép, ünnepi alkalom szóljon mindig. Elsősorban ugye a családtagjaiknak az emlékére. Vagy olyanok is vannak, akik valamilyen gyógyulás alkalmával egy bizonyos szentet, akihez fohászkodtak, annak az ünnepén mondatnak mondjuk misét, vagy valamilyen különleges alkalmat hálából. Ez a zenészeknek tényleg egy nagyon jó megszólalási lehetőség. Ezekre általában újabb tételek is készülhetnek, és ezek azok az alkalmak, amin esetleg később olvassuk, hogy több szólamú zene is gyakrabban elhangzik. Tehát az például kikötheti az alapítványtevő, hogy nem csak gregorián tételek legyenek a misén, hanem mondjuk a 4 énekes vagy 8 énekes vegyen részt, tehát hogy fizeti a diszkantista kisfiúkat, az altista kontratenorokat, énekeseket, és így tovább. Tehát előírhatja, hogy legalább 8 fős énekegyüttes, és énekeljenek, ugye ott szokták mondani, nem csak gregorián, hanem figuraliter. A figurális zenét, ezt a kifejezést használták ebbe az időbe, hogy a figuraliter éneklés az a több szólamúságnak az akkori fajtáira általában így közös néven így hívták. Ami azért azt jelenti, hogy gyakrabban igényesebb zene megszólalhatott, és erre volt is megfelelő háttér és keret. Emellett olvasunk még olyan alkalmakról is, és ez elsősorban az iskolai képzettebb diákok számára jó zenélési alkalom és pénzkereseti lehetőség, hogy mondjuk temetéseken, ha nyilván gazdagabb, tehetősebb polgároknak a temetésein énekeljenek, vagy bizonyos egyéb ünnepeken. Olvasunk ilyenekről, hogy vallásos előadásokat, ilyen színi előadásokat tartottak, nyilván az iskolai diákság meg a városi polgárságnak az okulására, például egy-egy szentnek az élettörténetéről, ez egy kicsit olyan, mint a későbbi oratóriumok voltak majd, de csak most jóval korábban van szó, amikor az illetőnek az életét elmondták, és közben ezt zenével díszítették fel, tarkították, hogy így mondjam. Aztán olvasunk olyanokról, hogy bizonyos városokban a nem szorosan liturgikus ünnepeknek a körmenetei, tehát például ilyen, hogy az úrnapi körmenet, vagy bizonyos szentek tiszteletére rendezett városi körmenet, amiben a város szerte ugye végigvonult a körmenet, ezen is a diákokat külön pénzért foglalkoztatják különböző énekeknek az megszólaltatására. Egy kicsit más jellegű és a népi hagyományban él tovább az a szokás, amit a népzenéből tanultunk, emlékeznek rá, hogy rekordáció. Mit jelentett a rekordáció? Még a népzene órákon volt szó, amikor jártak a diákok rekordálni, így hívták a középkorban, ugye a latin szóval. Például az iskola kezdéskor, de ez egy... Igen, itt ugye a Szent Gergely naphoz kapcsolódóan maradt föl leginkább ez a szokás, hogy azt ismerjük, inkább így mondjam a legjobban. Akkor az iskola kezdetre hívták a diákokat, ugye a tanár vezetésével, a tanító vezetésével járták körbe a diákok a várost, és minden háznál, ahol diák volt, elénekeltek egy Szent Gergelyről, vagy az iskoláról, vagy valamilyen ilyesmiről szóló strofikus éneket, és pénzt gyűjtögettek. Most ez a rekordáció ennél sokkal általánosabb volt, ez leginkább ünnephirdetésnek mondhatjuk. Nagyobb ünnepeknek az előestéjén, vagy az délutánján a tanító a diákokkal végigjárta a falut vagy a kisvárost. Nem mindig pénzgyűjtögettek volt, hogy természetbeni javakat, tehát például ilyen volt karácsonykor ilyen rekordáció, emlékeznek talán rá, hogy elmondták ugye a karácsonyi ünnep lényegét, ilyen volt a paradicsom mezejébe is hasonló énekek, amit ezeken szólaltattak meg. Új évkor voltak ilyen új évköszöntő, hát más néven kántálásnak szoktuk még ezt mostanában hívni. A középkorban inkább ugye az ünnepköszöntő, pénzgyűjtögető, adománygyűjtögető kis ilyen utakat rekordációknak hívták. Például ilyen is tartottak rekordációt nem csak egyház ünnepen, hanem mondjuk valami előjárónak a születésnapján, mondjuk így, hogy a mai szóval kifejezés a polgármester születésnapján, vagy a tanítónak a születésnapján, vagy a városi előkelőségnek a születésnapján oda mentek, énekelgettek neki valami szépet, és akkor kaptak érte valami kis ajándékot, nagyon sokszor nem is pénzt, hanem gyümölcsöt, mindenféle természetbeni javakat, és így tovább. Városon, falun egyaránt van feljegyzés, hogy városon és falun egyaránt ezt használták. Ez később a városi szokásból kihalt és megmaradt ugye a falusi népszokások között így rekordáció vagy kántálás néven. Ezeknek a zenéje is nagyon változatos volt. Nyilván a városi diákság talán azt mondhatjuk, hogy több igényesebb műfajt használhatott ezeken, de azért itt persze ne arra gondoljanak, hogy itt oratóriumokat meg egyébként szólaltattak meg. Általában egy szólamú, vagy időnként van rá itt is feljegyzés, hogy több szólamú énekeket is énekelhettek, egyszerű több szólamú énekeket is énekelhettek egy-egy ilyen alkalmon. Ez azért fontosak ezek az adatok, mert mutatja, hogy nem csak a profi zenészek, hanem akár a városnak bármelyik iskolás gyereke rendszeresen ilyen énekes szolgálatot láthatott el. Tehát azért az azt jelenti, hogy egy szélesebb körben még mindig elég jól követhető az éneklésnek a terjedése, nem csak az egyházi, szorosan vett liturgikus alkalmakon. És akkor ezzel tulajdonképpen áttérnénk arra a témára, amit az előbb már fedzegettem, hogy amiről eddig beszéltünk a magyar honfoglalás óta eltelt időről, az gyakorlatilag mindegyházi zene. Tehát mindig a valláshoz, az a vallási intézményekhez, a templomokhoz, a liturgiához, vagy ha nem is szorosabban a liturgiához, de mindenképpen az egyházhoz, egyházi élethez kapcsolódott. Kérdés az, hogy van-e erről az időszakról valamiféle olyan adatunk, ami a világi muzsikálásra vonatkozik. És ha visszaemlékeznek szintén az európai zenetörténetre, akkor mondhatjuk, hogy ezzel mindig sokkal nehezebb volt a helyzet. Ennek mi lehet az oka, hogy a világi zenélésről? Hát az egyik az, hogy ezt aztán végképp nem írták le, már abban a korban sem, amikor tudtunk, amit írtak. Tehát nyilván kezdetekben ezt beszéltünk róla, hogy az egyházi zene is tanítás és szóban terjed, tanítás útján terjed, de az egyházi zenét ugye viszonylag hamar, legalábbis a szövegeket, azokat leírták. Ugye a kottázás azt tudjuk, hogy kicsit később jelenik meg. A világi zenét azt egyáltalán nem volt, hát nem is volt nagyon ildomos leírni, meg nem is volt nagyon igény a leírására. Ráadásul a hangjegyes világi forrásaink száma az nulla gyakorlatilag. Tehát amennyire mondtuk, hogy az egyházi zenében a hangjegyes dokumentumok száma is nagyon kicsi, és ráadásul még annak egy nagy része is megsemmisült, a világi zenélésben nem is nagyon van róla semmiféle adatunk, hogy azt valaha rögzítették volna. Viszont azért a másodlagos források ebben a tekintetben is valamit segítenek rajtunk, hogy vannak feljegyzések világi zenélésre vonatkozóan. Persze ez még hiányosabb és még kevésbé konkrét, mint ami az egyházi zenére, tehát ott legalább azt mondja, hogy ezen is ezen az ünnepen négy diák énekelje el, énekeljen a tiszteletére valamit, akkor az már mégiscsak mond valamit, de igazából a világi zenélésre, különösen a korai időszakára végképp nagyon másodlagos, sőt igazából nagyon kevés információt hordozó dokumentumaink vannak. A legeslegelső, amit a világi zene emlékei közé szoktak sorolni, bár azért igazából itt nincs bizonyítva, hogy mi szólalt meg, az a Szent Gellért legenda. Ami hát nagyon-nagyon kevés zenei információt hordoz, de elég jellegzetes. Ugye még Szent Gellért püspök életéhez kapcsolódik, tehát tulajdonképpen visszamegyünk most az időszakban egészen a honfoglalás korig. A Szent Gellért legenda, ami egyébként több változatban is fennmaradt, de mindegyik változata jóval későbbi, mint maga a történet. Egy rövidebb változata a Szent Gellért legendának a 12-13. Századi kéziratokban már megtalálható. Most itt ezúttal nem a legtöbbször ismételt, az életének legtöbbször ismételt történetéről van szó, ami ugye a halálához kapcsolódik, hát ugye a mai Gellért hegyen, tehát innen is van az elnevezés, hanem tudjuk azt, hogy Gellért ugye az országnak a területén nagyon sokat járt körbe, ugye a térítő útjai során, és ezzel mindig voltak kísérői, úgynevezett iskolamesterek, akik segítői, kísérői voltak, és akik a különböző dolgokban felügyelték, hogy így mondjam. Ez a történet azt írja le, hogy egyszer útjai során egy iskolamesterrel együtt, ugye, aki a nevét is leírja a legenda, úgy hívták, hogy Walter, W-vel kell írni, Walter iskolamesterével, az országot járva, és most akkor felolvasom röviden a történetet, mert az a legegyszerűbb. Azt mondja, a történet pedig egyszer, hogy valakinek a védelmére a királyhogy igyekezett, annak a vidéknek egy erdős részén, amely disznók legeltetésére szolgált, volt egy tanya, és ebben déli időben megszállott. Itt aztán éjfél tájt malomkövek zaját hallja, amit egyébként még nem tapasztalt. Persze itt most ne olyan malomra gondoljanak, amit most ilyen nagy kerékkel, hanem ezek ilyen kézi malmok voltak, amik ilyen nagy kövek voltak, és így tekerték ugye egyiket a másikon, és úgy örölték a búzát. Csodálkozott, hogy mi is ez. Majd az az asszony, aki a malmot hajtotta, énekelni kezdett. Csodálkozva szólt erre a püspök Walterhez. Hallod-e, Walter, a magyarok szimfóniáját, hogy miképp hangzik? Ugye ezért hívják a történetét, hogy Szimfónia Hungarorum, ugye a magyarok szimfóniája. És mindketten nevettek az éneken. Na most ez azért egy kicsit érdekes, és hozzáteszem, hogy folytatom a történetet, hogy a szimfónia az egy elég tudós kifejezés ebben az időben, és persze itt most nem a Mozart szimfóniára gondoljanak, hanem az együtt hangzás értelmében használták ugye a szimfóniának az eredeti értelmében, és általában igényesebb műzenékre alkalmazhatták ezt a kifejezést. Azért kezdtek ugye nevetni mindketten, mert ugye a malomkőnek ez a mormogása, kvázi dudabasszus, meg ennek a szolgáló lánynak vagy asszonynak az éneke, hát ez egy elég sajátos primitív szimfóniát hozhatott, ugye egy összhangzást hozhatott, és ezért mulattak ugye a tudós terminusnak erre a nagyon primitív szimfóniára való alkalmazása miatt. Minthogy pedig a malmot egy asszony hajtotta kezével, az ének pedig magasabbra szállt, a püspök pedig eközben az ágyában feküdt, újból szólt, még mosolyogva. Magyarázd meg, Walter, miféle dallamú éneklés ez, amely lejtésével arra késztet, hogy az olvasást abba hagyjam. A dallam, amit itt fordítás ugye azt mondja, hogy miféle dallamú éneklés, ez a modulámen, ez kifejezetten ugye az éneklés módra, dallam módra utal is arra, hogy ez egy számára, tehát nem egy egyházi zene, hanem valamiféle számára nyilván teljesen idegen. Valószínűleg azt mondhatnánk utólag, hogy valami népzene lehetett. Nyilván valami világi dallam, amit ugye munka közben az asszony énekelgetett, és ami nagyon idegen lehetett az egyházi zenéhez szokott püspök számára. Az pedig, mármint Walter ezt mondja, ez nótának dallama, tehát világi dallam. Az asszony, aki énekel, a gazda szolgálója, akinél szállást kaptunk. Az urának búzáját őrli ilyenkor, mikor a vidéken más malom éppen nem található. Tehát ennyi a számunkra zeneileg értékelhető adat. Azt, hogy persze ez a népdal milyen népdal volt. Egyáltalán az a kérdés felmerül, hogy magyar népdal volt egyáltalán, vagy valamilyen nemzetségnek, nemzetiségnek a népdala. Ugye tudjuk, hogy ebben az időben nagyon sok idegen ajkú cselédlány is volt a gazdáknál, de mindenképpen azt tudjuk, hogy világi zene volt, és hogy valamilyen furcsa az európai fülhöz szokott, vagy az európai zenéhez szokott fül számára egy kicsit idegen zene lehetett. Tehát igazából túl sok zenei információt nem kaptunk, de arra való utalás mindenképpen, hogy természetesen népzene, vagy ha nem is népzene, ebben az időben ugye még nem választjuk el a népzenét a műzenétől, valamiféle világi éneklés természetesen volt, amiről nem tudunk semmit. Majdnem ilyen bizonytalan a második számú forrásunk, ami szintén inkább egyfajta szokásra utal, az Anonymus Krónika. Egy kicsit későbbről. Az Anonymus Krónikában, mikor Anonymus leírja, hogy miért írja a krónikát, akkor az elején, az kvázi előszóban azt mondja, hogy azért írja meg a magyarok igazi történetét, hogy ne csak csacska énekmondók és parasztok énekeiből ismerje meg azt a utókor, hanem úgymond valamilyen igényes történeti munkából. De hát az látszik, ugye, hogy ez azért később, hogy mondjam, nem hiteles dokumentumokra támaszkodik, amikor a krónikát írja, mert amikor a magyar történetében oda jut, hogy a lechmezei csatát mondja el, ugye a magyar uraknak a szégyenletes megfutamodását, ugye a vándorlás során, akkor azt mondja róla, hogy a lechmezei csata vesztés után a sereg szétszóródott, és a magyar urak szégyenükben ugye nem mervén visszatérni, koldusként járják Európát, és énekesként éneklik a saját csatáiknak a történetét, gyászmagyarként, ahogy szokták mondani, meg ahogy mondják később is, és a saját maguk költötte énekekkel mesélik el a saját élettörténetüket. Ez ugye nem más, mint annak az ének mondásnak, annak az epikus éneknek, emlékeznek, erről beszéltünk múltkor, a folytatása, ami már a honfoglalás előtti magyarokat is jellemezte, csak ott inkább hősénekként ugye a dicsőséges csatákról szóltak. Itt meg ezek a megvert főurak, most vagy ők, vagy a szolgáik, persze itt azért nem biztos, hogy ezt teljesen szó szerint kell érteni, ugyanolyan fajta hosszú-hosszú epikus énekmondó történetekkel járják a világot, vagy hát a világot az túlzás, de mondjuk Európa országútjait, és mesélik el a saját csatavesztésüket. Na most ez persze egy olyan, nem biztos, hogy tényleg azt jelenti, hogy minden egyes főúr ugye egy gyászmagyarba öltözöttnek, tépte ruháit és járja az utakat, hanem tudjuk, hogy ezek a hősénekek, ezek majdnem mindig egyes szám első személyben, mintha tényleg az illető saját maga mondaná, ugyanakkor persze ezeknek nyilván, hogy mondjuk hivatásos énekmondók is lehettek adott esetben, egy-egy úrnak a szájába adva, ilyen hosszú, sok strófás énekekben elbeszélve mondja el az eseményeket. Ez arra példa, hogy ez abban az időben, tehát itt már még a honfoglalás utáni időben is, amire egyébként már mondtuk, hogy később is van a bizonyítékaink, tovább él a hősének mondása, a hősi epikus ének, a szólóének, esetleg a hangszerrel, a nagyon egyszerű hangszerrel kísért énekmondásnak a gyakorlata. De az látszik ugye, hogy az Árpád kor alatt is, sőt a későbbi időszakban is az énekmondás az mindenütt tovább él. Sőt, annak egy elég nagy rangja van később is a társadalomban. Mert az első adataink arról szólnak, hogy az Árpád-korban mind a királyi udvarban, mind a városokban, mind a népkörében gyakori volt az énekmondóknak a meghallgatása. Szinte minden leírásnál, ünnepleírásnál találkozunk azzal, hogy egy bizonyos pontján az ünnepségnek előlép az énekmondó, és elmondja a honfoglaláshoz, a különböző kalandozások korához fűződő történeteit. Aztán később természetesen az időben, ha tovább menjünk, akkor láthatjuk, hogy a későbbi királyoknak a élettörténetét, különösen ugye a nagy királyoknak az életéről szóló énekek nagyon népszerűek voltak, ugye Szent Istvánnak, aztán később Szent László után, különösen a szentélyavatás után tudjuk, hogy az ő énekei nagyon-nagyon népszerűek voltak, ezek annyira népszerűek voltak, hogy még jóval később is fennmaradtak népdalként, vagy mondjuk itt a népénekként a késő középkorban is. Tehát az énekmondás, az éneklő, magát kísérő lakomákon megszólaló énekes, az az egyik legelismertebb zenei foglalkozás volt később is. Amiből igazából a zenészeknek a helyzetére és a világi zenére tudunk következtetni, azok elsősorban azok a középkorból fennmaradt oklevelek, adománylevelek, kiváltságlevelek, amelyek már az Árpád-korból mind láthatók. Nagyon sokat segítenek nekünk ezekben az oklevelekben és egyebekben a nevek. Helységnevek és foglalkozásnevek. Ugye azt tudjuk, hogy ebben az időben mindenkinek keresztneve volt, és az egyszerű polgári lakó, vagy egyszerű embernek a nevét azt onnan tudták, hogy János, hogy honnan tudták, hogy kicsoda, hogy melyik János. Az egyik lehetőség volt ugye az apja neve után, hogy mit tudom én, volt a fia János, vagy XY fia, tehát a felmenőjét. A másik egyre inkább ugye a foglalkozás nevét adták, ami szép lassan majd átmegy családnévbe. Innen van ugye rengeteg mai foglalkozásra utaló családnév, hogy dobos, hegedű, szűcs, stb. Mindenféle. És ezek között egyre gyakrabban találkozunk olyan foglalkozás nevekkel, amelyek a zenészségre utalnak. Például ugye az egyik az, ami nagyon hamar megjelenik foglalkozás névként, az a sipos, dobos. Aztán később először a gajdos, ugye, mert ugye a hegedű az csak későn jelent, később ugye változik a hegedűs, és egyéb kürtös. A sípos az általában minden fúvosra jó, ez már csak azért is így használják, hogy sípos, mert általában aki fúvos hangszeren játszott, az nem egy hangszeren tudott játszani, hanem több sípon, hogy így mondjam, ebbe beletartoztak a trombitától a mindenféle, tehát az ugye amire azt mondjuk ma, hogy fúvó hangszer, az akkor sípos hangszer volt. Tehát mindenféle sipos hangszerek ide tartoztak, dobók ide tartoztak. Kicsit később jelennek meg a vonós hangszerekre utaló utalások, és így tovább. És ezek rassanként most már tovább öröklődnek családnévként, ennek az is az oka, hogy tovább öröklődnek, hogy kialakulnak ilyen zenész dinasztiák. Ezt persze nyilván nem az egyszerű népi környezetből látjuk, hanem az Árpád-kori oklevelekben például arról van szó, hogy a királyi udvar körül, tehát Fehérvár körül, letelepítenek a királyi váron kívül falvakba egyes foglalkozás csoportok szerint elkülönítve embereket. Tehát egy helyre telepítik mondjuk akik a mezőgazdasággal foglalkoznak, egy helyre telepítik a lovászokat, egy helyre telepítik a kovácsokat, innen van ugye a kovácsi, lovász és a többi falu elnevezés. És így jelenik meg a falvaknak az elnevezésében is, például zenész foglalkozás név. Nagyon sok olyan falunk volt régen, amiben a regős szó, tehát az énekmondónak a akkori kifejezése megjelenik, hogy reges, regfalva, regestó, regtelek, stb. Ebben mind a regösre. Tehát magyarul ezek általában úgy keletkeznek, hogy egy helyre telepítik az azonos foglalkozásokat, de viszonylag közel a királyi udvarhoz. Hogyha olyan ünnepség van, amin zenélni kell, akkor onnan a muzsikusok elég hamar ugye együtt oda tudnak menni. Hogyha másra van szükség, akkor a fazekasok mennek, ha másra, akkor a kovácsok, és így tovább. Tehát viszonylag foglalkozások szerint elkülönítve egy-egy, hát persze ezek nagyon kicsi falvak, vagy a többet egyben van akkor is. De nagyon sok helységnév megőrizte ezeknek az eredetiét, ahol azonos foglalkozású zenészek voltak egy helyre telepítve. Mondom, a másik pedig a családneve, hogy általában egy jó elismert regősnek, vagy egy általában jól elismert mondjuk síposnak a gyereke is sípos lett, akkor nyilván már a család névként viszi tovább a korábban inkább foglalkozás névként használt kifejezéseket, és így alakulnak ki ezekből az ilyen zenész dinasztiákhoz egy kicsit talán túlzás mondjuk a mai értelemben, de mindenképpen tovább öröklődő foglalkozás. Egyébként ez mindenütt így volt, nem csak a muzsikusoknál, hogy a fazekasnak a fia vitte tovább a fazekas műhelyt, és őt is fazekasnak hívták, stb. Ugyanígy a muzsikusoknál is így volt. Ez persze nem jelent minden esetben hivatásos szakmát, tehát ne arra gondoljanak, hogy akit egyszer alkalmaztak siposnak, mondjuk, vagy pláne mondjuk vonósnak, vagy ilyesminek, akkor az a nap 24 órájában ezt csinálta, hanem nagyon sokszor ezt mondanánk ma így, hogy másodállásban csinálták, tehát volt valami mezőgazdasági foglalkozása vagy valami egyéb, és a munkaidő után muzsikáltak együtt, vagy muzsikált, de ezek között azért egyre gyakrabban megjelennek olyan, vagy bizonyos, legalábbis bizonyos zenészkörökben olyan személyek, akik most már tényleg azt lehet mondani, hogy főfoglalkozás szerűen muzsikálnak. Persze ez csak egy pár embert jelentett még ebben az időben. Hogyha csoportosítani akarjuk a muzsikusokat a megítélésük szerint, akkor az egyik legfontosabb és a leggyakoribb ez a bizonyos énekmondók csoportja, amiről az előbb beszéltem. Ennek is ugye rétegei, társadalmilag különbözőképpen honorált rétegei különülnek el egymástól. Ugye a legelegánsabbak a királyi udvarban szolgáló énekmondók, ezeket hívják így, hogy jokulátorok, emlékeznek a régen használt kifejezésre, jokulátorok, ugye ennek volt a zsonglőr, a megfelelője később, ami nem a cirkuszi zsonglőt jelentette abban az időben még. Egyre inkább megjelenik a regős kifejezés, mint magyar kifejezés, és megjelenik az a szláv kifejezés is, különösen az alsóbb rétegekben, hogy igric, ugye az egy szláv eredetű kifejezés, az egy kicsit olyan lenéző is volt, az igric az azért nem volt olyan rangú, mint egy jokulátor, vagy egy igazi regős. De minden esetre azt látszik, hogy ez a fajta énekmondás, akik saját magukat kísérik, ez minden társadalmi osztályban megtalálható, és elég nagy rangja van. A második csoportba tartoztak a fúvószenészek, a síposok és a dobosok. A fúvósok mindig együtt jártak a dobosokkal. Mégpedig azért, mert ők voltak, akik udvari lakomákon, külföldi vendégeknek a bevonulásakor, ünnepélyes alkalommal, amint ma is ugye tudjuk, hogy államfő fogadására kirendelik a megfelelő katonai zenekart, ugye mert szólnak, mert hogy fúvósok, azokat alkalmazták. Ezek jól elismert emberek voltak, jól fizetettek, néhány ábrázolás maradt fönn ebből ezt a könyvet, és ha kinyitják, akkor látható, hogy mindig nagyon elegánsan vannak öltözve, gazdag ruházatban, elegáns ruhában, aranyjal díszített mentében, aranydíszített ruhákban, és nagyon drága hangszereken. A hangszerekre majdnem mindig rákötötték a zászlóját az adott főúrnak, akinek ugye a alkalmazásában álltak. Ők persze a reprezentációhoz tartoztak elsősorban, de azért volt időnként, amikor olyan helyzet volt, egy kellemetlen feladatuk is, nyilván ezért is kaptak veszélyességi pótlékot, hogy így mondjam, mert háborúban fontos volt, hogy őket lássák és hallják, ugye a csapatok mozgásánál. Tehát őket felállították időnként ugye kiszögelési pontokra, amikor csapat összevonás volt, és hát azért az elég veszélyes dolog volt, viszont megfelelő szignáloknak a fújásával tudták mozgatni a csapattesteket. Tehát ha tudták, hogy mit jelent az a dallam, hogy most gyertek ide, menjetek innen, vonuljatok hátra, menjünk előre, akkor ez, hogy mondjam, ők ugye a veszélyeztetett helyzetben volt, de a csapatnak tulajdonképpen az összefogására nagyon alkalmas volt. Egyébként pedig hát nyilván emiatt elég jól megfizetettek voltak. És az utolsó csapatba tartoztak az egyéb muzsikusok, akik között már megjelentek ugye a különböző vonósok, és egyre többféle hangszer majd a középkor folyamán. Legközelebb azt fogjuk megnézni, hogy mondjuk itt az Árpád-kor utáni időszakból, ahol egyre több adatunk van a világi zenélésre is, persze nem kotta, hanem még mindig csak adat, hogyan bővül a világi muzsikusok és a világi zenélési lehetőségeknek a köre.
Elhangzott magyar zenetörténet, a Gregorián új stílus. Dobszai Ágnes előadása. A felvétel 2008-ban az ELTE BTK-n készült.